Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Gyűjtő mai adásában a vendégem Asztalos Zsolt, aki már nagyon régen nem volt itt nálam, szerintem évekkel ezelőtt volt el a szekrényes projekteddel, szerintem polcos szekrényes projekteddel, és előtte pedig még régebben, amikor a Velencei Biennáléra készült eszméletlen, izgalmas installációdról beszélgettünk, de hát az már hány évvel ezelőtt volt, az 6 szinte, vagy
2013-ban.
Nagyon régen. Úgyhogy, most azért van mit bepótolnunk szerintem, úgyhogy egy picit azokról a dolgokról is fogunk beszélgetni, hogy mind az elmúlt években mi történt veled, meg a karriered merre ment, meg arról is beszélünk, hogy most milyen projektjeid vannak folyamatban, és mesélted a műsor előtt, hogy van egy-két terved is, amiről, hogyha valamit el lehet árulni, akkor kíváncsian hallgatjuk. Szóval mi történt, mondjuk fogalmazunk úgy, hogy mi történt a Biennálé után? Egyszer voltál itt ezzel a nagyon izgalmas projekteddel, amikor szekrényt vágtál félbe, könyvet vágtál félbe, mind valahogy így a múlttal, a történelemmel, illetve az ahhoz való furcsa viszonyunkkal foglalkoztak ezek a művek, emlékeim szerint, és most is az emlékezés témában vagy benne.
Igen, hát üdvözlöm a rádióhallgatókat. Köszönöm szépen a meghívást. Mi történt azóta? Idén lettem 50 éves.
Welcome in the club.
Köszönöm. Úgyhogy valahogy ez a kerekszám, ez egy ilyen fordulópont is, vagy ha nem is fordulópont, de egy pont, vagy egy pillanat, amikor megáll az ember. Vagy legalábbis én megálltam, és akkor körbenéztem magam körül, és vissza is néztem, hogy mi történt eddig. Meg ugyanakkor az 50 év az szerintem egy elég aktív időszak, és lehet még előre felé, amikor már sok minden megélt az ember, sok minden tapasztalat összegyűlt, de még az ember mind szellemileg, mind fizikailag képes arra, hogy még alkosson, és izgalmas dolgokat hozzon létre. De ez az év, tulajdonképpen ez az 50. évem körül, nem tudom, összpontosítódott, hiszen volt egy úgynevezett életmű kiállításom, a Boros Lili kurátor és a Dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet jóvoltából, ami egy retrospektív áttekintő kiállítás volt, elég nagyszabású, és visszatekintettünk így az 50. életévtől az elmúlt 1-2 évtizedre, amelyek a legaktívabbak voltak a munkásságomban, és ez pedig az emlékezés köré épült.
Neked egyébként miért olyan fontos a visszanézés a múltba, az emlékezés? Mindegyikünknek fontos, igen. Szerintem, de neked nagyon hangsúlyos.
Igen, ami megfogott benne a mulandóság és az emlékek tulajdonképpen nem tárgyasul dolgok, mégis képzőművészetről beszélünk. Az emlékek azok meg kézzel meg nem fogható, szellemileg működő vagy létező entitások vagy képződmények, és ez folyamatosan és dinamikusan változik, nem lehet igazából megfogni olyan, mint hogyha megfognak egy marék vizet, ami folyamatosan kifolyik a kezünk közül, és állandóan alakul az idő múlásával a saját aktuális állapotunk szerint, vagy akár a történelmi pozíciónk szerint, hogyha már kollektív emlékezetről beszélünk. És ez egy nagyon érdekes téma. Egyébként ez nem mondanám újszerű témának, mert az egész művészet történetben az emlékezésről beszélünk, és folyamatosan jelen van.
De ami nagyon érdekes, hogy nálad ez nem egy melankolikus módon van jelen, hanem egy elég objektív módon közelítesz szerintem ez a témához, meg a személyiséged se ilyen, tehát nem egy ilyen nagyon életigenlő személyiséged van.
Hát köszönöm.
Szóval nem egy ilyen nosztalgikus visszanézés ez a múltba, hanem egy olyan érdekes, objektív.
Igen. Tulajdonképpen az emlékezés folyamatát, meg és az egésznek a jelenségét próbálom vizsgálni különböző szempontból. Tehát nem egy visszatekintő melankólia, hogy jaj, ez is elmúlt, meg az is, hanem ennek a szerepét az életünkben, mint egyéni, mint pedig társadalmi értelemben. És ez a kiállítás is olyan volt, hogy különböző szekciókra épült, különböző témakörökre. Ezeket dolgoztuk föl Boros Lili művészettörténésszel. és a kiállítás címe töredékes emlékezet volt. Tehát ezt tudnám mondani, ebben az évben ez volt a legnagyobb kiállításom, illetve még amit még kiemelnék, van egy közép-európai triennáli, aminek az a neve, hogy SEFO 2024. Ez Csehországban, Olmützben van. Közép-európai országokból egy-két művészt hívtak meg, és egy elég nagyszabású kiállítás és triennáli, ami az ez év végéig tart, tehát elég hosszú, ami szintén az emlékezéssel kapcsolatos, vagy emlékmű állítással. A dokumentum és a monumentum szóból a mokumentnek hívták, vagy nevezték
el. Ez így nagyon jó hangzik.
Igen. Igen, ennek az egyvelegéből, és ott is két nagyobb installációm szerepel. Egyik egy...
Mesélj róluk konkrétan, igen, részletesen.
Igen, igen. Az egyiket egy, ott Olmützben, egyébként egy nagyon szép barokváros, van egy gyönyörű, ez a több szép múzeuma van, de van egy reneszánsz és barokk képtáruk, és engem ez megihletett, hogy ebben a képtárban állítsak ki. És van egy már meglévő munkám, az a cím, hogy Emlékezés, és amiben egy videósorozat, ahol megkértem embereket, hogy kamera előtt emlékezzenek vissza az életükre, születésüktől, kiskoruk óta, első emlékeiktől fogva az aktuális napjukig, tehát hogy gondolják végig az életüket, akár egy fél órában vagy egy órában, de nem mondjanak semmit. Csak ha kamera előtt némán üljenek.
Tényleg? De jó.
Igen. És fél óráig, egy óráig ültek a kamera előtt, és belül újraélték az életüket, de kívül egy statikus képet láttunk. Csak minimális rezdülések, néha összekulcsolták a kezüket, vagy az arcukról leolvasható volt némi érzelmi reakció, de hogy belül élték meg. És hogy engem ez nagyon érdekelt ez a helyzet, hogy mutatunk egy statikus képet, de belül, az embereken belül pedig egy nagyon aktív, akár egy moziszerű. Igen, akár felkavaró, rengeteg érzelem, nyugalom, indulat, és mindenféle érzelem megjelenik, egy komplett történet, és hogy ez mennyire rejtve van az emberekben, vagy bennünk rejtve van, nem megfogható, nem látható, mennyire nincs tárgyasultsága. És ugye kifelé pedig egy statikus ember, és egyébként ezeket az embereket úgy vettem fel kamerára, hogy kicsit lírai kép volt, tehát ilyen festő, ilyen természetes fényben, meg otthoni környezetben, de hogy ezek megkomponált képek voltak, és ennek volt egyfajta festészeti esztétikája is, vagy képzőművészeti esztétikája, és ezeket a videókat tettem be ebbe a reneszánsz és barokk képtárba, sok reneszánsz és barokk portré és mindenféle kép közé. Egy videóinstallációt készítettem, egy fa szerkezetet, amelyeken LCD monitorok voltak tér közepén. Ezeken voltak az én általam fölvett hétköznapi emberek, akik emlékeztek, és körülöttük pedig ezek a historikus képek. Vagy
szintén nem volt lenyomatai.
Igen. De hogy de nagyon érdekes volt ennek az esztétikája, hogy van a klasszikus festészet, és van a modern mai videóinstalláció, és mégis mennyire szépen találkozott a kettő, a portrék, az egyik a tévéképernyőkön, a többiek pedig a falakon megfestve. A másik munka egy nagy csoportos kiállításon volt, egy nagy installáció, ahol Harcterek, az volt a címem, ez is egy fából épített.
És szintén Olmützben?
Igen, ugyanezen a triennálén. Egy óriási nagy fa szerkezet volt, egy olyan volt, mint egy tető, egy épületnek a teteje, egy tetőszerkezete, egy ácsolt tetőszerkezet, és ezeken pedig fatáblák voltak, mintha be lennének fedve, itt-ott fatáblák, amelyeken általam készített fotók voltak kasírozva. Ezek a fotók tulajdonképpen nagyon érdekes fotók voltak. Az a lényege, hogy lefotóztam harctereket Magyarországon, illetve főleg Olaszországban, ahol első és második világháborús harci cselekmények történtek. Ezek nagyon szép tájképek jelenleg, és ezeket a tájképeket fölkasíroztam különböző geometrikus formákra, hasábokra, téglalapokra, stb. És egy téglalap tájképek lettek. Ezekből építettem ilyen kis installációt az íróasztalomon, és fotóztam le őket, mint az csendéletek lennének. Tulajdonképpen játszottam ezekkel a terekkel, ezekkel a tájakkal olyan volt, mint egy ilyen kis, mint hogyha így játékkockák lettek volna, csak tájak.
Mint mondjuk egy terepasztalon a figurák, a katonák, akikkel lehet
ezek tájképek voltak,
harci cselekményt eljátszani.
Igen, és hogy a múlt emlékeit ugyanígy rendezgetjük a fejünkben, és néha újraírjuk, újra szerkesztjük, újra variáljuk őket, új szerkezeteket és konstrukciókat hozunk létre, ugyanígy írjuk újra a történelmünket, vagy a történelemkönyvünket, és ugyanígy dinamikusan változik. Egyébként ezeket ilyen fehér háttér előtt neutrális térben fotóztam le. Ezeket kasíroztam fatáblákra, és egy nagy ácsoltető szerkezetre. Egy ilyen,
és annak mi volt a jelentősége, hogy egy ilyen szerkezetben volt?
Nekem egyébként nagyon fontos, hogy a képeimet ne feltétlenül falra bekeretezve tegyem ki, hanem valahogy installációs környezetben szeretném megmozgatni őket. Tehát ugyanúgy tárgyként használom, vagy kezelem a fotóimat, tárgyasítom, és ennek az tetőszerkezetnek az ácsoltsága, a konstrukciója kicsit visszautal a fotókon látható konstruált geometrikus formákra. Tehát ez egész így összeér és organikus egységi alakul.
Hihetetlen érdekes módon jár az agyad pont egy ilyen szerkezetbe, mint ez az ácsolt tető, valahogy mindig erre csodálkozom rá, hogy mennyire jól tudod így összefüggésbe rendezni ezeket a gondolatokat. Elég komplikált dolgok, de mégis valahogy így lepárlod egy ilyen egyszerű, tiszta, átlátható formára, és akkor úgy rögtön tényleg úgy bele tudunk helyezkedni a te gondolatiságodba. Beszéljünk akkor most arról, hogy említetted még a műsor előtt, hogy vannak terveid idénre még, illetve a közeljövőre vannak különböző projektek a fejedben, meg már el is kezdtél rajtuk dolgozni. Mik ezek?
Igen, hát most két sorozaton kezdtem el dolgozni. Az egyik, ez egy véletlenül kialakult sorozat, pont az elsőből fakadóan. A Hadtörténeti Múzeummal felvettem a kapcsolatot kutatási célból. Kaptam is engedélyt, és a katonaportrék érdekeltek, amelyeket így az első-második világháború idején készítettek katonákról. Katonák, akiket szépen felöltöztetett egyenruhában, idilli környezetben lefotóztak, ilyen fotóműteremben, nagyon szép settingben, szépen megfestett tájkép előtt, esetleg még voltak különböző eszközök a térben, és hogy az egésznek volt egy ilyen nagyon, vagy van valamilyen nagyon idilli hangulata. Ugyanakkor ezek a katonák lehet, hogy nem élték túl a háborút. Fotózás után nem sokkal lehet, hogy már ki is kerültek a harctérre. És valahogy nagyon különös, hogy ebben az idilli környezetben, foton lévő idilli környezetben mégis van valami rejtett fenyegetettség. De ebben nem annyira nem gondolunk bele, csak erre az idilli környezetre figyelünk, de hogy nekem ezek a képek ugyanúgy jelentik a fenyegetettséget is, és a pusztulást, mint ahogyan az idilli szépséget is, hogy ez a két világ egyszerre találkozik bennem. És a Hadtörténeti Múzeumtól sikerült is leválogatnom 30-40 képet, és kaptam is engedélyt a használatukra, feldolgozhatom. Ezeken a képeken megpróbálom kiretusálni a katonákat, és csak a háttereket használni. Ezeket az idilli tájképeket szeretném belőlük kinyerni, és ezeket szeretném feldolgozni. Ezeket a szép megfestett idilli háttereket, mint egyfajta mementó ennek a helyzetnek.
Érdekes, hogy az előző projekt, amit Olmützben csináltál, az is arról szól, hogy vagy a hadtereknek már egy olyan állapotával foglalkozol, amikor már megszépültek, mert eltelt egy csomó évtized, és kizöldült a fű és növények, és itt is ez ragad meg, hogy milyen szép a katonákról készült kép háttere.
Igen. 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 Szóval szeretném vagy ezeket a háttereket újra megfesteni, vagy esetleg vásznon kinyomtatni, vagy ezekből készíteni valamilyen installációt, de hogy gyönyörű tájakat szeretnék és tájképeket bemutatni, és hogy valahol egyébként meg is vezeti az embert, mert ezek ugyan gyönyörűek, de ugyanakkor a pusztulásnak is a szimbolikus háttere tudott lenni ezekben a katonaportrékban. Szóval nagyon sok érzelem és nagyon sok gondolat keveredik ebben a képben, egy-egy ilyen háttérben.
Érdekes, hogy téged ez a katonai, meg háborús téma mennyire kerülget, mert hogy a Biennálén is a kiállításod címe az, ha jól emlékszem, az volt, hogy kilőtték, de nem robbant
igen,
fel, ugye?
Igen.
Ott pedig az miről is szólt?
Igen, egyébként lényegében nagyon hasonló nagyon sok hasonlóság van, tehát vannak párhuzamok ezen utóbbi katonaportré és a biennális munka között, hiszen a kilőtték, de nem robbant fel sorozat, vagy a videóinstallációban műszaki hibás bombákat állítottam ki videó formájában, amiket hiába kilőtték, vagy ledobták pusztítás céljából, valamiatt ezek a bombák meggondolták magukat, és nem pusztították. És ezek egyfajta kegyelmi szimbólumok is tudtak lenni, de ugyanakkor az, hogy velük éltünk együtt, mondjuk 70 éven keresztül, akár egy szántóföldön, vagy egy víz alatt lévő bomba, vagy akár egy épületben, pincében maradt bomba, folyamatos fenyegetettséget is jelentett, hiszen bármikor felrobbanhatott volna, mire megtalálták egy-egy építkezés során, vagy véletlenül, stb. Tehát, hogy egyszer a túlélés szimbóluma is, kegyelem, és ugyanakkor pedig a folyamatos fenyegetés.
De van egy kis tompaság is ebben az egészben, hogy már valahogy eltompultunk, tehát vagy az idő eltompítja bennünk ezeket az emlékeket, hogy mennyire félelmetes és szörnyű tud lenni a háború, vagy ma már annyira sok háború van körülöttünk, hogy egyszerűen szinte természetessé válik, hogy naponta jönnek a hírek, hogy egy fél városrész összeomlott, vagy ennyien, annyian meghaltak több százan, és hogy már el is tompít minket ez az egész, szóval hogy nem csak az van ott, hogy ott van ez a folyamatos fenyegetettség, hanem már egy tompultsághoz vezet ez az egész, tehát egy kicsit átszínezzük a dolgot talán a fejünkbe, és megszépítjük, vagy nem tudom.
Igen. Végül is nyilván ennek oka az is, hogy nálunk hál' Istennek nincs háború, és ezáltal pszichés távolságot is tudunk tartani a fizikai távolsággal együtt. Ugyanakkor biztosan nyilván van az a pont, amikor valaki elkezd hozzászokni. Egyébként most hirtelen eszembe jutott, voltam most a Velencei Biennálé megnyitóján idén, és a lengyel pavilonban van egy ukrán munka, lengyel művészek készítették, ahol ukrán menekülteket dolgoztak föl, tehát ukrán menekültekkel csináltak interjúkat, videóinterjúkat, ahol megpróbálták utánozni a bombáknak a hangjait, vagy a lövöldözéseknek a hangjait, és ezeket vették föl.
Az ő reakciójukat erre?
Nem is a reakciójukat, hanem hogy az visszaemlékeztek a hangjukra, aha, és akkor megpróbálták utánozni ezeket a hangokat. Igen, tehát hogy az emberbe hogy bele tud ívódni.
Vagy mondjuk, hogy éli túl az ember ezeket a dolgokat, milyen furcsa módja a tudat, ez milyen furcsa dolgokat csinál, hogy valamit feldolgozzon, vagy túléljen, vagy adaptálódjon a helyzetekhez, nem? Talán egy kicsit ez is
igen,
benne van.
Ez is két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy háború nem csak Ukrajnában van, hanem az emberek saját lelkében is nagyon sok háború van, tehát hogy a háborúnak sok, ugye az emberek között akár pszichésen is. A másik dolog, amire próbáltál utalni, hogy hogyan dolgozódik föl, hogyan tárolódik, ez a másik munkám, amit szerettem volna mondani, most rákérdeztél két gondolattal előbb, katonaportrék során, hogy én ezeket, megkaptam ezeket a képeket a Hadtörténeti Múzeumtól egy WeTransfer fájlon, egy linken, és ezek JPG fájlok voltak, vagy TIFF, vagy kaptam Word dokumentumokat is, és Excel-eket is, amiben adatok voltak ezekről a képekről. És ahogy így megnyitottam ezeket, akkor csak tehát Excel fájlokat, meg JPG fájlokat láttam, meg Word fájlokat, és ez olyan szempontból megikletett, hogy tulajdonképpen ezeket a emlékeket, ezeket manapság már digitálisan tároljuk, vagy archiváljuk, vagy vannak a lenyomatai, és ezeket a fájlokat fából elkezdtem kifaragni.
Végképp megőrizve az örökké valóságnak.
Igen, tehát konkrétan a fájl ikonokat és a fájl neveket, és ezekből készítettem tehát fali képeket, kicsit barkácsoltam.
Ez nagyon te vagy, Zsolt. Igen.
Igen, olyan fali képeket, amelyek kifejezetten ilyen barkács, kicsit barkács munka, de azért esztétikusak. És hogy nagyon izgalmas volt, hogy ez a digitális világ ezzel a kézi, ilyen handcraft, vagy kézműves barkács világgal hogyan találkozik. És engem ez nagyon izgat most. 6 új, elég nagy méretű kép már el is készült. És ezt a sorozatot folytatni is fogom, és szeretném, mert ez most nagyon izgalmas számomra.
És ezt mikor és hol láthatjuk már? Azt tudod?
Nem tudom, hogy mikor és hol, mert bár idén volt 5-6 kiállítás, amin részt vettem, de innentől kezdve egyetlen egy kilátás sincs most megbeszélve sehol.
De biztos lesz, semmikor. Én ezt érzem.
De egyébként jó lenne, mert ez most nagyon izgott ez az új sorozat, meg őszintén szóval nekem nagyon tetszik.
Akkor, hogyha lesz, akkor szólj, és akkor megint beszélgetünk, jó. Mert most viszont lejárt az időnk, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Asztalos Zsolttal beszélgettem, aki vizuális művész, azért nem mondom, hogy képzőművész, mert annyi minden területére mászkálsz el a vizualitásnak. Úgyhogy köszönöm neked a beszélgetést, a hallgatóknak pedig persze a figyelmet, és a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni, ahogy mindig. A mikrofon másik végén pedig Gerepán Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.